Elkezdenénk a mai előadásunkat, amelynek a címe Mikor bomlott fel a kereszténység egysége, mi is történt a IV. Század folyamán. Ugye egy elég döbbenetes és meghatározó változásnak a tanúi lehetünk a kereszténység történelmében a IV. Században, és én a változásnak a nagyságát szeretném először illusztrálni bevezetésképpen két eseménnyel. Időszámításunk szerint 303-tól 313-ig tartott a legsúlyosabb keresztény üldözés, a Diocletianus féle keresztény üldözés. Ezzel kapcsolatban szeretnék két részletet idézni, hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy milyen súlyú volt a jogfosztás ebben az időben. A római történeti kresztomátiából idézem a 275. oldalról ezt a részletet. A következő napon, 303. február 24-én császári rendeletet függesztettek ki, amely szerint az ehitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket. Kínzásoknak kell őket alávetni, bármely rendűek és állásúak is az illetők. Ellenük mindenféle törvényszéki eljárásnak helye van, ők viszont nem fordulhatnak bírósághoz, sem önkényeskedés, sem házasságtörés, sem rablás esetében. Egy szóval meg vannak fosztva szabadságuktól, még szavazati joguktól is. Hát innen indulunk ki a század elején. Még egy részletet felidéznék, ez pedig a Jézus Krisztus apokalipszise első kötetből idézem, ebből a 95. oldalon. Lactantius leírása. Az üldözés megindítására alkalmas és megfelelő napot választottak. Választásuk a Terminália ünnepére esett, február 23-ára, hogy úgy szólván határt, terminuszt szabjanak a vallásunknak. A nikomédiai keresztény templomban szabad rablást engedélyeztek, fosztogatás, rémület, menekülés. Másnap kiadtak egy rendeletet, mely előírta, hogy fosszák meg a vallás követőit minden tisztségüktől és méltóságuktól. Bármi rendűek vagy rangúak kínzatásnak vethetők alá, ellenük mindenfajta per kezdeményezhető, ők viszont nem fordulhatnak elégtételért bírósághoz, sem testi sértés, sem házasságtörés, sem vagyoni kártétel esetén. Egy szóval megfosztották őket szabadságuktól és jogaiktól. És ezzel a 10 éves időszakkal kapcsolatban jegyzi fel Eusebius, hogy az üldözés teljes 10 éve alatt egyetlen pillanatig sem szünetelt az összeesküvés és a harc. Ez van tehát a IV. Század elején, és a másik dátum, amit szeretnék felidézni, 380. február 27-e, Theodosius császárnak a rendelete, amelyet szintén a történeti kresztomátiából idézek, a 281. oldalon találhatjuk. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állanak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig. Az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfi is helyesnek tart. Tehát mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az atyának, fiúnak és szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevét viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklézsiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. A két dátum tehát 313 és 380. A kettő között történt ez a döbbenetes változás, amelynek során az üldözött kereszténységből hatalmi tényező vált, és üldözővé vált rövidesen mások számára. Milyen lépések is vezettek el addig, hogy az üldözöttből üldöző lett? Amint láttuk, tehát a kiindulási pontunk az 303 volt. 311-ben megjelent egy rendelet, Galerius császárnak a türelmi rendelete, amely részleges türelmi rendelet volt, visszaadta a keresztényeknek a vallásgyakorlás jogát, miután belátták, hogy nem boldogulnak az üldözéssel, nem tudják kiirtani ezt az eszement viselkedést a birodalom életéből, belátták, hogy nem jutnak semmire, ezért hozzájárultak, hogy gyakorolják a vallásukat. Ez volt 311-ben, erre nézve is lehet olvasni a történeti kresztomátiában ezt a rendelkezést. Én nem idézném ezt most fel, lényegében ezt mondja ki, hogy miután nem sikerült belátásra juttatni őket, és a birodalomnak árt, hogy őket üldözzük, ezért szabad vallásgyakorlást engedélyeznek a keresztényeknek. 313. februárjában adták ki a teljes vallásszabadságot biztosító rendeletet, az úgynevezett Mediolanumi türelmi rendeletet, amelyet Konstantin császár adott ki, Konstantinus adott ki, Liciniusszal együttműködve. Ez a türelmi rendelet, ez egyrészt a teljes vallásszabadságot biztosítja, nem csak a keresztények számára, hanem a más vallásúak számára is. Tehát ez az a pont, ahol a római birodalmon belül mind a keresztények, mind a pogány kultuszoknak a követői szabadon gyakorolhatták a meggyőződésüket, szabadon követhettek bármilyen hitvallást. Így írja ez a rendelet. Elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek kijáró tisztelet megnyilatkozik. Hogy tudnélek a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék, amelyiket akarják, hogy akármilyen istenség van az égi székhelyen hozzánk, és minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen. Tehát azt mondja, hogy mi nem foglalunk állást, hogy milyen istenség van az égi székhelyen, de minden vallásnak megengedjük, hogy szabadon gyakorolják, nehogy az égi istenség megharagudjon ránk. Ez a magyarra lefordított lényege annak, amit mond. Bárki, aki keresztények vallásának előírását óhajtja követni, most szabadon és nyíltan minden zaklatástól és háborgatástól mentesen követhesse. Úgy véltük, mindez teljes egészében tudtára kell adnunk gondosságodnak, hogy tudd, ugyanezeknek a keresztényeknek megadtuk a szabad és feltétlen vallásgyakorlás jogát. Amikor ezt a nekik engedélyezett szabadságot látod, megértheti méltóságot, hogy a hasonlóképpen nyílt és szabad vallásgyakorlat jogát századunk nyugalma érdekében másoknak is engedélyeztük, hogy mindenkinek módjában álljon szabadon tisztelnie, amit választott. Ezt azért tettük, nehogy az legyen a látszat, mintha bármelyik kultuszt vagy vallást bármiben is meg akarnánk rövidíteni. Ez a rendelet azonban túlmegy ezen, amellett, hogy teljes vallásszabadságot biztosított, amellett kárpótlást rendelt el az üldözött keresztények számára. Tehát amit a 10 év alatt elraboltak tőlük, amitől megfosztották őket, azt vissza kellett szolgáltatni, akár erőszakkal elvették, akár azt valaki megvásárolta, vagy ajándékba kapta, vissza kellett adni, és hát akiket így kár ért, azoknak pedig a császárhoz kellett fordulni, hogy az ő kárukat rendezzék. A keresztényeket kárpótolni kellett az üldözések és a gyogfosztás miatt. A következő lépés az 313-nak az októberében történt, tehát ez volt 313 februárjában, és 313 októberében a papságot Konstantin mentesíti a közterhek alól. Ugye itt már történik egy fordulat. Eddig volt a szabadság visszaállítása, egy kárpótlás az elrabolt javak pótlására. Most viszont már történik egy fordulat, és ehhez nem kellett több egy fél évnél. A keresztényeknek a papjai, azok előnyben részesülnek, amennyiben nem kell adót fizetniük, nem kell a közterheket viselniük, és így elkezd megerősödni a kereszténységnek a világi és a klérus része szétválasztása. Elkezd kialakulni egy erőteljes egyházi klérus tisztviselői kar, és ezt erősíti az, hogy további támogatásban részesülnek a püspökök egyházszervezésre, anyagi támogatásban részesülnek a császári kincstárból. Mindennek a történelmi háttere az egy nagyon praktikus dolog. Konstantin császár szembesül azzal, hogy alapvetően bajban van, mert töredezik a birodalma. nem tudja a hatalmat fenntartani, szükség van valami kohéziós erőre, és Konstantin felismeri azt, hogy az üldözött kereszténység megedződött, megerősödött, és egy olyan struktúra alakult ki benne, amely ezt a kohéziós erőt jelentheti, megadhatja a birodalom számára. Ehhez tartozik egy legenda is, mely szerint 312-ben egy döntő ütközet előtt Konstantin, mint egy álomban látta a keresztet, és azt a szózatot hallotta hozzá, hogy ejjelben győzni fogsz. És hát erre ugye a keresztet rátetette a hadi jelvényekre, és így nyerte meg ezt a döntő csatát a hatalom megszerzése érdekében. Tehát ő meglátta, megérezte azt, hogy szüksége van erre az erőre, erre az egységes erőre, amelyet a kereszténység képvisel, arra a szervezettségre, arra a tekintélyre, és elkezdi támogatni a kereszténységet, megerősíteni a kereszténységet. A következő lépés az 321-ben volt, amikor azt a rendeletet hozta, hogy a keresztény egyház örökölhet. Tehát hivatalosan rá lehet hagyományozni, és elismerik ezt is öröklésként. Másrészt pedig a klérus elkezd bizonyos bírói jogosítványokat kapni, először az egyház előtti rabszolga felszabadítást ismerik el. Tehát nem kell az állami köztisztviselő előtt, hogy így mondjam, a felszabadító nyilatkozatot megtenni, hanem az egyház püspöke előtt ugyanolyan érvényű nyilatkozatot lehet tenni. Ugyanebben az évben történik egy másik döntő esemény is. 321-ben Konstantin császár elrendeli a vasárnapnak, mint birodalmi nyugalomnapnak a megünneplését. Ez ekkor a napkultuszhoz kapcsolódik, ahhoz a kultuszhoz, amely nagyon nagy befolyással van a birodalom életében, és amelyben Konstantin meglátja a kapcsolódási pontot a kereszténység és a korábbi kultusz között. A keresztények közül többen ekkor már vasárnapot is ünnepelnek. Ugye a szombat mellett megünneplik a vasárnapot, ez kialakul erre az időszakra, megjelenik ez a gyakorlat, és ezen a ponton össze lehet kapcsolni a napkultuszt és a keresztény kultuszt. Ezután kerül sor 325-ben a nicei zsinat, amely azért jelentős, mert ezen a zsinaton maga Konstantin az, aki elnököl. Majd erről is fogok felolvasni egy kis részletet. És azért is fontos ez, mert ahogyan a nyomás alól felszabadult a kereszténység, előjött az, ami korábban is volt, hogy a kereszténységnek az összetartó ereje, a leginkább való összetartó ereje, az az Isten iránti szeretet, az Isten iránti elkötelezettség, és nem a külső erő, és nem egyfajta dogmatikus, merev szabályrendszer. Tehát többféle keresztény irányzat létezett, voltak eltérő felfogások, nem voltak mindenben tökéletesen ugyanazon az állásponton, hanem viták zajlottak, több kérdés megközelítésében. És ezek a viták nyilván visszábszorultak akkor, amikor az üldözés időszaka volt, amikor a nehézségek között voltak, hogy így mondjam, nem értek rá vitatkozni egymással, voltak nehezebb és súlyosabb kérdések. De ekkor újra előjönnek ezek a viták, alapvetően két problémakörről beszélnek. Az egyik Észak-Afrikában Donátus féle irányzat, amely ragaszkodott volna ahhoz, hogy akik nem állták ki a próbát, azok ne képviseljék a kereszténységet tovább. Ugye a próba pedig arra vonatkozott, hogy ez alatt a 10 éves üldözési időszak alatt, ha valaki a császár szobra előtt áldozatot mutatott be, füstölögtetett, akkor menlevelet kapott. Kapott egy igazolást erről, és nem veszett el a többiekkel együtt. Voltak, akik nem álltak meg. Voltak, akik elvesztek. Voltak, akik önként mentek el, és nem várták meg, míg megtalálják őket. Úgy szintén voltak olyanok, akik átadták az egyház vagyonát, és együttműködtek ilyen módon. A másik irányzat pedig a Szent Háromság kérdésével volt kapcsolatos, Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódott, Árius püspök tanította azt, hogy Krisztus teremtmény és nem az atyával egyenlő isteni személy. Minden esetre Konstantin azzal kellett, hogy szembesüljön, hogy az, amire ő építi a reménységét, hogy itt van ez a kereszténység, a maga megszervezett rendszerével, a tekintélyével, a kohéziós erejével, most úgy tűnik, hogy nem lesz segítségére, mert belső küzdelmek szabdalják fel, bontják meg az egységet. Konstantinnak elemi érdeke volt az, hogy ez ne történjen meg, ezért ezen a nicei zsinaton nagy nyájas magatartással meghallgatta az érveket, és aztán kompromisszumos javaslatokat tett, és végül elérte, hogy a keresztények egységesen elutasítsák az ariánus álláspontot, és egységbe tömörüljenek, közös hitvallást tegyenek. Tovább folytatva a lépéseket, 333-ban kibővíti a klérusnak a joghatóságát, polgári ügyekben is bíráskodhattak az egyházi vezetők. Nem kellett világi bírósághoz fordulni, hanem az egyházi vezetők előtti pert ugyanolyan érvényűnek tekintették, mint a birodalmi bíróság előtti eljárást. 330-ban Konstantinápoly lesz a birodalom új fővárosa. Ez azért jelentős lépés, mert ezzel Rómában megindulhat Róma püspökének a hatalomra jutása, a megerősödése. Nincs egy helyen a világi hatalom és a lelki hatalomnak a képviselete, szabadabb, hogy így mondjam, Róma ebből ennek következtében. 341-ben és 346-ban megjelenik a pogány kultuszok üldözése, tehát ekkor már eljutunk oda, hogy a pogány kultuszokkal szemben rendeletek jelennek meg, és végül eljutunk 380 február 27-éhez, amikor már az előbb idézett rendeletet kiadják, amely egyenesen kötelezővé teszi, hogy a birodalom népeinek a keresztény vallást kell felvenni és követni. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis részletet idézni, később hogyan folytatódik tovább. Ugye ez a rendelet, amit idéztem már, kilátásba helyezi, hogy ha valaki nem változtat a hitvallásán, akkor az nem viselheti a katolikus keresztény nevet, illetve szeretnekek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklésiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de amidőn majd isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. Ugye ebben a rendeletben már benne van a türelmetlenség a mássággal szemben, és 409-es törvényben a pogány Róma üldözései korából ismert vád hangzik el az eretnekek ellen, idézem, megháborítják a közrendet a keresztény vallás megvetésével. A keresztény vallással szembeni bármiféle kritika, szembefordulás az állam elleni hűtlenségnek tekinthető, hiszen a keresztény vallás biztosítja a birodalom számára az egységet, a biztonságot, a tartósságot. 425-ben a következőket hirdeti ki az uralkodó. Elítélünk minden eretnekséget és minden hitszegést és pogány babonát, minden a katolikus törvénnyel ellenséges tévejgést. A hitszegőket, ha tévejgésüktől ésszel nem lehet visszatartani, majd a terror fogja jobb belátásra bírni. Így jutunk el eddig a pontig. Hogyan értékelhetjük mindazt, ami történt? Ugye ez csak egy történelmi áttekintés volt, hogy milyen lépések vezettek el ide. Először én azt a kérdést szeretném felvetni, amiről már szóltam egy pár szót, hogy mi volt Konstantinus előnye mindebben. Ő egy reálpolitikus volt. Ő világosan átlátta azt, hogy valamire szüksége van a római birodalomnak ahhoz, hogy ne hulljon darabokra, valami olyan közös eszmére, összetartó hatalomra, erőre, amely képes megmenteni a birodalmat. Neki létszükséglete volt, hogy így mondjam, együtt működjön azzal a kiépült szervezettel, azzal a vallásos jelenséggel, amelyben meglátta ennek az esélyét. Tehát Konstantin, hogy így mondjam, egyértelmű, hogy mi volt az ő érdeke. Az ő érdeke az volt, hogy segítséget nyerjen a birodalom egységben tartásához, és ehhez jónak látta a kereszténységet, amely képes volt a birodalom üldözésével szemben nemhogy fennmaradni, de fejlődni, amely mindeközben egyszerre volt képes befogadni a különböző nemzetiségű embereket, hiszen Krisztusban eltűnnek a nemzetiségi különbségek, és képes volt köztük az egységet biztosítani, és tekintélyt adni a vezetéshez. Ezt látta Konstantin. Na de vajon hogyan gondolkoztak a kornak az egyházi vezetői? Mi volt az ő számukra a szempont, a nézőpont? Ezt szeretném idézni Eusébiusztól, Jézus Krisztus apokalipszise első kötet 106. 107. oldaláról szeretném idézni ezeket a részleteket. Részben az Ókeresztény Írók 4. kötetében, részben pedig a Történeti Kresztomátiában találjuk meg az eredeti forrást. Hirtelen, és még annál is gyorsabban, hogy ki lehetne mondani, egyszer csak nem voltak többé azok, akik tegnap meg tegnap előtt halált és fenyegetést leheltek. Még a nevükre sem emlékeznek, képeik és szobraik megkapták a méltó megszégyenítést. A vallásosság minden erényével kitűnő, igen nagy győző Konstantinus fiával, a legisten szeretőbb és atyához mindenben hasonló Krispus császárral együtt visszavette a hozzátartozó keletet, és helyreállította a rómaiak egységes birodalmát, amint régen volt, miközben az egész földkerekséget a kelőnaptól kezdve egyszerre északi és déli irányban egészen a lenyugvó nap végéig békességük alá vonta. Elmúlt tehát az emberek feje felől minden félelem, melyet az őket korábban szorongatókkal szemben éreztek. Ragyogó és pompás ünnepnapokat ültek. Mindent világosság árasztott el, és mosolygó arccal, csillogó szemmel tekintettek egymásra azok, akik azelőtt lesütötték szemüket. Tánccal és himnusszal tisztelték meg a városokban és a vidékeken, legelőször is a mindenek felett uralkodó Istent, mert így tanulták meg, és aztán a vallásos császárt Isten szerető gyermekeivel együtt. Nem emlékeztek többé a régi bajokra. Minden helyen kifüggesztették tehát a győzelmes császár rendeleteit, melyek telve voltak emberszeretettel, és törvényeit, melyek nagy lelkűségének és igazi vallásosságának bizonyítékait tartalmazták. A nicei zsinatról szól a következő feljegyzés. Ennek a végén, miután sikerült egyező hitvallásra jutniuk, a császár e felett érzett örömében ünnepet rendezett, és ugyanebben az időben töltötte be uralkodásának 20. évét is, és erről az alkalomról szól most a tudósítás. Ez alkalommal a tartományokban nagy népünnepélyek voltak, az Isten szolgáinak pedig maga a császár rendezett ünnepi lakomát, amelyen, miután békét kötöttek, ő is részt vett, hogy ezzel is, mint egy méltó áldozatot mutasson be Istennek. A császári lakomáról egyetlen püspök sem maradt távol. Ami ott történt, minden képzeletet felülmúlt. Lándzsahordozók és nehéz fegyverzetű testőrök álltak kivont karddal a palota előcsarnoka körül, az Isten emberei azonban félelem nélkül bejutottak sorfalukon keresztül a palota belsejébe. Ott azután egyesek vele egy kereveten feküdtek, mások tőle két oldalt öltek le. Bárki azt hihette volna, hogy Krisztus országának képét látja, vagy álmot, nem éber állapotban szemlélhető valóságot. Ugye itt megjelenik az a gondolat, hogy Krisztus országának a képét látja. Azt kell kimondanunk, hogy a kereszténységnek egy nagy része ebben a változásban az Isten gondviselésének a jeleit látta. Azt fedezte fel, hogy így valósulhat meg az Isten országa, és ez vezetett el aztán egészen odáig, hogy a középkorban egyenesen megfogalmazták azt, hogy ha valaki elbotlott a kis kőben, akkor az még bocsánatos dolog volt, ugye Krisztus eljövetelekor, na de hogy most a hegyé lett kőben elbotlik valaki, és nem ismeri fel az Isten országa megvalósulását, ez elfogadhatatlan. Tehát az Isten országa megvalósulását látták ebben, hogy így teljesedik az evangélium hirdetésnek a parancsa, Jézus parancsa, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, mert lám most a birodalom teszi parancsolat útján keresztényé az összes népeket, és így fog elterjedni a kereszténység a földön. Ez volt nyilván egy nagyon nagy részének a nézete, a látása. Nyilván ez egy iszonyatos küzdelem, üldöztetés után, a legsúlyosabb üldöztetés után következett ez a hirtelen változás. Tehát nem úgy fokozatosan, lassan, hanem a legelképzelhetetlenebb jogfosztás után egyszer csak, nem csak, hogy szabadságot kaptak, hanem kedvezményeket és lehetőségeket. A birodalom, hogy így mondjam, megkérte a kereszténységnek a kezét, hogy legyen államvallássá, legyen a birodalom kohéziós erejé, cserébe támogatja, anyagilag gondoskodik a papok ellátásáról, joghatóságot biztosít a klérus számára, csak annyit kér, hogy hadd szóljon bele az egyház életébe, hadd irányítsa az egyházat. Hogyan értékelhetjük mindezt a Biblia alapján? Tehát láttuk, hogy kinek mi volt az érdeke, a nézőpontja, a szempontja. Most hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy a Biblia szempontjából hogyan értékelhetjük mindezt. Valóban közelebb került-e az egyház a küldetésének a betöltéséhez? Közelebb került-e ahhoz, hogy a népeket Krisztus tanítványaivá tegye, vagy pedig sem? Én ezt a kérdést onnan szeretném megközelíteni, hogy már az apostoli korban nagyon határozott jövendülések hangzottak el, arra nézve, hogy a kereszténység útja Jézus második eljöveteléig, az nem lesz egy töretlen diadalmenet, hanem küzdelmekkel és problémákkal kell majd szembenézni. Az apostolok cselekedete 20. fejezetében Pál apostol szavait jegyzi fel Lukács evangélista, amikor az efézusi vénektől búcsúzott, akkor ebben a búcsú beszédében tett erre utalást. Ezt mondja Pál apostol, az apostolok cselekedete 20. fejezet 29. és 30. versének a feljegyzése szerint. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, és nem olvasom tovább, megemlékezvén arról, hogy ő hogyan küzdött a hitnek a terjesztéséért, a gyülekezetért. Az apostol szavai nagyon világosak. Azt mondja ki, hogy teljesen tudatában van annak, hiszen naponként élt át a küzdelmet. Naponként élt át azt a küzdelmet, hogy hamis apostolok léptek fel, hogy a keresztény tanítástól, a hitnek az evangéliumától eltérő evangéliumot hirdetnek, akár a törvényeskedés, a hagyományok, a ceremóniák megtartása útjáni üdvösség, hamis evangéliumát, akár a titkos tanok beavatásoknak a hamis evangéliumát, naponként szembesült ezzel az apostol. Nyilvánvalóan tudta, hogy ezek a jelenségek, ezek nem fognak megszűnni attól, hogy ő megszűnik. Attól, hogy ő eltávozik. Nyilvánvalóan látta, hogy folyamatos küzdelem vár a keresztényekre, hiszen van valaki, akinek az a célja, hogy tönkretegye Krisztus munkáját, hogyha már nem tudta megakadályozni azt, hogy Krisztus létrehozza a megváltást, hogy reménységet biztosítson az ember számára, akkor Sátánnak az volt a célja, hogy amit elért Krisztus, az ne jusson el az emberekhez, vagy eltorzuljon úgy, hogy lényegében nem jut el az emberekhez. Tehát Pál apostol ezt látva előre szólt arról, hogy jönnek majd olyan emberek, akik gonosz farkasok, akik lehet, hogy áruhában jönnek, ahogy Jézus is beszélt erről, hogy báránybőrébe bújt farkasok, de akiknek a céljuk az, hogy az Isten evangéliumától elragadjanak embereket, és meghamisítsák az evangéliumot. És van egy másik jelenség, ti közületek is fognak támadni emberek, olyan férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. A kereszténységnek a lényege Krisztus követése. Kereszténnyé válni, tanítványá válni, az lényegében azt jelenti, hogy az ember személyes életében követi Jézus Krisztusnak az élet példáját, és hogy így mondjam, nem Pál apostolé, nem Apollósé, hanem Jézus Krisztus követője, látva azt, hogy akikken keresztül hozzá az evangélium eljutott, ők eszközök voltak, de a lényeg, hogy Krisztus a minta és az ő példáját követi. Itt pedig arról szól, hogy maguk után vonják. Elvezetni Krisztustól, miközben látszólag Krisztust hirdeti valaki. Ez az a jelenség, amiről szólt előre az ige, és az apostol, Pál apostol a Tesszalonikai második levélben egészen konkrétan utalt még egy jelenségre, méghozzá ezt olvashatjuk a Tesszalonikai második levél második fejezetében, Annak kapcsán, hogy voltak, akik azt mondták, hogy bekövetkezett már a feltámadás, és itt van Jézus eljövetele, Krisztusnak a ma napja. Ezt írta nekik, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, ne háborítassatok meg se lélek által, tudnélik valamilyen profétikus kijelentés által, lélek sugalta kijelentés által, sem nekünk tulajdonított, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás. Apostászia kifejezés van az eredeti szövegben, hogy az apostászia az hitehagyás, a hitben történő szakadás. És megjelenik, feltűnik, lelepleződik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Most nem olvasom tovább ezt a proféciát sem, arra utalhatok még, hogy ez a hatalom, vagy ez a jelenség pedig egészen Jézus második eljöveteléig megmarad, ez kiderül a folytatásból. Tehát itt nem pusztán egy emberről van szó, hanem egy olyan jelenségről, amelynek a lényege, hogy valaki beül az Isten templomába, átveszi az irányítást, ugye azt állítja, hogy ő az Isten, fölébe emeli magát mindennek, amit az Isten elrendelt, ami Isten tiszteletre méltónak neveztetik, és ez egészen megmarad ez a jelenség Jézus visszajöveteléig. Amit viszont szeretnék most kiemelni, az az, hogy ez a profécia világosan szól arról, hogy a kereszténységet a legnagyobb veszély nem a külső nyomorgattatásban fenyegeti. Nem abban fenyegeti, hogy üldözésnek van kitéve, hanem abban, hogy elfogad hamis apostolokat, hogy azok, akik benn vannak, eltérnek Krisztus követésétől, és maguk után vonják a tanítványokat, és hogy Sátán módszert változtatva beül az Isten templomába, és átveszi ott az irányítást, mint világosság, angyala megjelenik, és átveszi az irányítást a kereszténység felett. Most a történelem kezdetén próbálkozott ezzel a módszerrel Sátán, csak hogy az apostoli korban újra és újra azzal találkozunk, hogy megvizsgálták azokat, akik magukról azt vallották, hogy apostolok, és hogyha nem azok voltak, akkor hazugnak bélyegezték őket. Tehát, hogy így mondjam, ez a módszer, hogy beszivárogni és átvenni az irányítást hamis eszmékkel, hamis gondolkozással, ez az apostoli korban még nem valósulhatott meg, ahhoz túl közel volt Jézus személyes életpéldája, túl sok volt a szemtanú, túl nagy volt a ragaszkodó szeretet. Ezért Sátán megpróbálta üldözéssel elpusztítani, hogy ennek lehettünk a tanúi a 303-as rendeletben, de ez nem csak akkor kezdődött, hanem már előzményei voltak. Azonban ez sem hozta meg a kívánt eredményt. A kereszténység nem tűnt el, és bizonyos értelemben nem is gyengült meg, hanem erősödött, és ekkor jött el az a pont, amikor ezek a jövendőlések beteljesedtek. Hogy honnan tudjuk, hogy ekkor teljesedtek be ezek a jövendőlések, azt Jelenések könyvéből szeretném kiemelni. Jelenések könyve első három fejezetében, az első látomás sorozatban, az első vázlat proféciában, Jelenések könyvén belül 7 gyülekezeti levelet olvashatunk, amellyel kapcsolatban én most nem szeretnék bővebben szólni, ha valakit érdekel, akkor olvassa el ezt a könyvet, amit ajánlottam, vagy hallgassa meg az erről szóló felvételeket, amelyekkel kapcsolatban kimondhatjuk, hogy ezekben a gyülekezeti levelekben az Isten a különböző korokhoz szólt, keresztény korokhoz szólt, mint a gyülekezetnek a feje, gondviselője, vezetője, és mutatott rá arra, hogy mire van szüksége az egyes keresztény korszakoknak, mutatta meg, hogy milyen veszélyek fenyegetik, illetve hogy abból milyen kivezető útat mutat az Isten. A második gyülekezeti levélben olvashatjuk azt, a szmirnai levélben olvashatjuk azt a második fejezet 10. versében: semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a Sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, akár a halálvállalása árán is, és néked adom az életnek koronáját. Ez az a részlet, amelynél beazonosíthatjuk, hogy pontosan hol tartunk. Ugye ez a 10 napig tartó nyomorúság a bibliai proféciákban kétféle időszámítás van, vagy szó szerint annyinak kell venni, amit mond, vagy pedig egy nap egy évnek felel meg. Ez a kétféle időszámítás van, tehát vagy szó szerint kell érteni egy időszakot, vagy pedig egy év, egy nap egy évnek felel meg. Hát itt ez a 10 napig tartó nyomorúság, ez a, hogy így mondjam, így újjal mutat rá arra a 303-tól 313-ig tartó keresztény üldözés időszakára, amely megdöbbentő módon szó szerint 10 évig tartott. Ugye februártól februárig, 303-tól 313-ig. Tehát, hogyha ez a levél, ez ennek az időszaknak szól, akkor mi következik ebből? Hogy a következő levél az az ezt követő időszaknak szól, nem? A következő levelet pedig így olvashatjuk. A Pergámon beli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű tanúbizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletett nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, hogyha pedig nem, elmegyek hozzád hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, értse meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén újírott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Én most nem szeretném az egész levelet elemezni, csak azt szeretném kiemelni, hogy tehát a 2. fejezet 10. versében ott volt ez a 10 évig tartó üldöztetési időszak, a következő levél pedig azzal kezdődik, hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van. Az előbb felidéztem, tesszenek a beliekhez írt 2. levélből a jövendőlést, hogy valami most még visszatartja, de el fog jönni a hitehagyás, el fog jönni a szakadás, aminek a lényege az lesz, hogy beül az Isten templomába a bűn embere, és azt állítja magáról, hogy ő az Isten, hogy ő az, aki ott rendelkezhet. Itt azt mondja, hogy a sátán királyi széke van itt. Tehát ez a jövendőlés ekkor teljesedett be, ekkor jött létre, és amit szeretnék kiemelni ebből a levélből, az 2 dolog. Jézus úgy mutatkozik be, mint akinél 2 élő éles kard van. A bibliai jelképrendszerben nagyon világos ennek a jelképnek az azonosítása. A 2 élő éles kard az az Isten beszéde. Tehát Jézus mintegy azt mondja, hogy ezek az események, amik most történnek, ezeket az eseményeket én az ige fényében fogom most elemezni. Akinél az ige van, aki az igét adja, aki az ige értelmezésére hivatott, az a valaki fogja kiértékelni azt, hogy mi történt ebben a században. Hogy mi történt ekkor. Hát az egyik értékelése az volt, hogy ekkor történt meg az, hogy sátán beült az Isten templomába, és átvette az irányítást. Mondjuk úgy képként is elég sokat mondó, hogy egy keresztény zsinaton egy pogány császár elnököl, és mondja meg, hogy a keresztényeknek miben kell hinni. Nem? Szóval ez úgy önmagában is eléggé látványos. A másik viszont egy nagyon sokat mondó bibliai kép vagy hivatkozás, amely egy egészen új nézőpontot fog adni ennek a századnak. Egy egészen új szempontból érthetjük meg az eseményeket, amelyek ekkor történtek. Azt mondja ugyanis, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Hát mit is jelent ez a hivatkozás, és milyen értékelést ad ahhoz, ami történt? Ugye Bálámnak a történetét elolvashatjuk Mózes 4. könyvében, ahol a következőket jegyzi fel a Biblia számunkra. Bálámról azt tudhatjuk, hogy ő magasságos Istennek egy olyan prófétája volt, aki nem Izrael népéhez tartozott, de az Isten prófétája volt. Ehhez a Bálámhoz küldött el a moábitáknak a királya Bálák. Amikor Izrael kijött Egyiptomból, és készült bevonulni Kánaán földjére, amikor látta a hódítást, látta azt, hogy milyen hatalommal haladnak előre, akkor megrettent, és elküldött Bálámhoz azzal a kéréssel, hogy átkozd meg Izraelt, én érettem. És Bálám teljesen korrekten válaszolt, azt mondta, hogy maradjatok itt. Mózes 4. könyve 22. fejezetében olvashatjuk el, hogyha valaki szeretné otthon elolvasni. Maradjatok itt, megkérdezem az Urat, hogy mit mond ez éjjel. És az Isten megjelent neki azon az éjszakán, és elmondta, hogy az a nép, amely kijött, az a nép az ő népe. Bálám ne menjen el, és ne átkozza meg, mert áldott az a nép. Másnap reggel, amikor felkelt Bálám, akkor mondta Bálák követeinek, a fejedelmeknek, hogy menjetek el haza a ti földetekre, mert nem akarja az Úr megengedni nékem, hogy elmenjek veletek. Az Úr nem akarja megengedni. Nem mondja el azt, hogy az a nép az Isten népe. Nem mondja el, hogy hiába is próbálkoztok, az Isten megáldotta azt a népet. Csak annyit mond el, hogy az Úr nem akarja nekem megengedni, hogy én elmenjek veletek, és megátkozzam azt a népet. Mivel nem adja át az üzenetet, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, Bálám szívét ekkorra megindította a jutalomnak a reménye. Van valaki, aki nagyon jól érzékeli, hogy valóban nemet mond-e az ember, vagy pedig csak úgy tesz, mintha nemet mondana. Bálák is ért a szóból, küld rangosabb követeket, küld nagyobb ígérettel követeket, hogy keressék meg Bálámot, és kérleljék, hogy gyere el és átkozd meg, ne vonakodjál, hogy elgyere. Bálámhoz megérkeznek ezek a követek, átadják az üzenetet, és Bálám ekkor a válaszának az első részében megint mintaszerű választ ad. Így jegyzi fel a Biblia. Ha Bálák az ő házát arannyal és ezüsttel tele adná is nékem, nem hághatom át az Úrnak az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek, kicsint vagy nagyot. Tökéletes válasz, nem? Az Isten szavát én nem hághatom át, Bálák tehet, amit akar, a házát ezüsttel, arannyal, tere odaadhatja nekem, de én akkor sem mondhatok mást, mint amit az Isten mond. Ez egy korrekt válasz. Az a baj, hogy folytatódik. És nem úgy folytatódik, hogy tehát. Mert ha így folytatódna, akkor sem lenne semmi baj. Mert mondhatta volna azt, hogy tehát, nyugodtan menjetek haza, mert az Isten kijelentette, hogy az a nép áldott, az én népem, és nem átkozom meg ezért. Csak hogy Bálám azt mondja, hogy most mindazonáltal. És innentől kezdve elbukott. Tudja, hogy mit mond az Isten. Ahelyett, hogy elmondaná, ahelyett így folytatja, hogy most mindazonáltal. És az egész előző csodálatos mondata, az egy csodálatos mondat marad. Egy elmondott mondat, aminek semmi gyakorlati haszna nincs az életben. Mert így folytatja, hogy most mindazonáltal maradjatok itt ez éjjel is, hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr nékem. Mintha ettől megváltozna az Istennek az állásfoglalása. Keresni az Istent azért, hogy szentesítse azt, amit én akarok tenni. Hát az Isten legfélelmetesebb cselekedete, amikor azt mondja az embernek, hogy hát ha szeretnéd, akkor indulj el. Megjelenik ezéjjel is az Isten Bálámnak, de megszólítja őt, és ezt mondja, ha azért jöttek-e férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj fel és menj el velük, de mindazáltal azt cselekedd, amit mondok majd neked. Az Isten tiszteletben tartja az ember szabad választását, nem fog erőszakot cselekedni az ember lelkén, ha az ember szeretne megtenni valamit, és ahhoz szentesítést akar kérni az Istentől, noha tudja, hogy az Isten azt nem fogja szentesíteni, akkor az Isten átadja őt a saját útjának bizonyos megkötésekkel. Itt Bálám esetében a megkötés az volt, hogy elmehetsz, de csak azt fogod mondani, amit én adok a te szádba. Nem átokozhatod meg Izrael népét továbbra sem. Innentől csak felgyorsítva idézem a történetet. Mire Bálám fölkel, addigra elmennek a követek, mert elcsüggettek, hogy úgysem fog eljönni velünk. Bálám elindul utánuk. Az Isten próbálja megállítani, de sehogy nem tudja észhez téríteni. Eljut Bálákhoz, és megpróbálja végrehajtani a kérést, hogy átkozza meg Izraelt, csak hogy nem sikerül. Mert abban a pillanatban, amikor megnyitja a száját, az Isten lelke birtokba veszi, és itt már nincs szabadsága, hanem azt kell mondja, amit az Isten kíván vele közölni. És átok helyett áldást jövendől Izrael népe számára. Hogyha nem olvassuk figyelmesen a Bibliát, akkor úgy tűnik, hogy ezzel véget is ért Bálám története. De akkor föl kéne tennünk a kérdést, hogy mi az a bálámi tanítás, amelyről a Biblia beszél. Mert eddig semmiféle tanításával nem találkoztunk. Találkoztunk helytelen döntéseivel, találkoztunk azzal, hogy tudja, hogy mi az Isten akarata, de nem követi, de tanításával nem találkoztunk. A Biblia később jegyzi fel egy helyen, hogy akkor, amikor megölték a moábitákat, akkor Bálám felett is ítéletet gyakoroltak, és megölték Bálámot. Azért, mert Bálám volt az, aki azt a tanácsot adta Báláknak, a moábiták uralkodójának, hogy hívják meg az izraelitákat a pogány istenkultuszokra, a bálványáldozat bemutatásra, hívják meg őket az ő kultuszaikra, ahol kultikus paráznaság volt, ahol az érzékekre hatottak, és ilyen módon majd, noha nem tudott átkot mondani, de eltávozik az Isten oltalma, és átok jön Izraelre. Valóban az jött. Az Isten áldásra vette körül Izraelt addig, amíg engedelmes volt, és az Isten átadta a bűnei következményeinek, és ítélettel sújtott le akkor, amikor hűtlenek voltak. Nos, ez az a bálámi tanítás, amelyről a Biblia beszél. Tehát Bálám személye két szempontból világítja meg a IV. Századnak a történetét, a fordulatnak a hátterét. Az egyik szempont, hogy itt a kulcs az nem Konstantin kezében volt. Látszólag igen. Látszólag ő volt az, aki maga mellé emelte az egyházat, ő volt az, aki anyagilag támogatta az egyházat, ő volt az, aki mindezt véghez vitte. Csak hogy a Biblia szerint a kulcs nem az ő kezében volt mégsem. Mert ahhoz, hogy mindez végbe mehessen, ahhoz kellettek olyan egyházi vezetők, akik mindehhez kellő ideológia alapot gyártanak, akik mindezt készségesen kiszolgálják, megvalósítják. Kellettek olyan emberek, akik nem mondták ki azt, hogy a Krisztus országa nem e földi ország, hanem a Krisztus majd úgy hozza el az ő országát, hogy elsöpör minden más birodalmat, és azok helyébe lép a Krisztus országa. Ezt taníthatták volna Dániel próféta könyve 2. fejezete, ez teljesen világossá teszi. Jézus szavai is világossá teszik, az én országom nem e világból való. Az én országomért nem e földi hatalmi eszközökkel, nem fegyverrel és erőszakkal kell küzdeni. A bálámi történet azonban rámutat arra, hogy azoknak, akik az Isten profétájaként, az Isten üzenetének a közvetítőiként kellett volna állniuk, azoknak a hűtlensége, és nem csak személyes hűtlensége, hanem tanítása volt az, ami ezt az összefonódást és ezt a fordulatot lehetővé tette. És mindennek a hátterében mi áll? Ugyanaz, mint ami Bálámnál. A jutalom béréért. Azért az anyagi könnyebbségért, a küzdelmektől való megszabadulásért, békességért cserébe, amit ekkor élveztek. Erre nézve szeretnék idézni egy kis részletet, hogy ez sajnos reális probléma volt. A császárról és uralmáról festett képet természetesen az is magyarázza, hogy cserébe a birodalmi eszme egységes szolgálatáért az egyház megfelelő ellenszolgáltatásokat is kapott az uralkodótól. Azok az anyagi privilégiumok, melyeket a keresztény klérus itt kapott, azt a benyomást erősítik, hogy a hitnek és a gazdagságnak köze van egymáshoz. Az anyagi privilégiumok részei voltak annak az alkunak, melyet Konstantinus ajánlott a püspököknek. Meg lehet, hogy az első ökumenikus zsinat volt az egyház és állam közötti első gazdasági megegyezés is. Az egyház kivételezett helyzete és az államtól kapott anyagi támogatások mértéke ettől fogva egyre nagyobb méreteket öltött. Ennek összefoglalására egy neves egyháztörténész szavait idézzük. Lehetetlen volna teljes felsorolást adni azokról a privilégiumokról, melyeket az uralkodók adományoztak az egyháznak. Az egyházi személyeknek és intézményeknek a 4.-től 6. századig terjedő időszakban. Ezek a kiváltságok felmérhetetlen hatalmat ruháztak az egyházra, olyan hatalmat, mely nem hasonlítható az előzőleg a pogány papság által gyakorolt hatalomhoz, akik elsősorban a templom szolgái voltak, és nem rendelkeztek egy közös szervezettel és egységgel. Az egyház új hatalma elsősorban gazdasági volt. Azok az ajándékok, amelyeket Konstantinus Róma városa egyházának adott Maxentius feletti győzelme után 312-ben, melyek magukban foglalták a lateráni palotát, a birodalmi bűkezűség szimbólumává váltak a középkorban. Hasonló adományokat kaptak más gyülekezetek is. A hatalmas bazilikák építése a birodalom nagyobb városaiban óriási birodalmi adományokat tett szükségessé az épületek és a hozzájuk tartozó klérus fenntartása miatt. Az egyház gazdagsága meseszerű méreteket öltött. A nagyobb püspöki székek az 5. századra óriási vagyon fölött rendelkeztek. Így például Damasus pápa előkelő életstílusáról volt ismeretes. Tegyetek meg Róma püspökévé, és holnapra keresztény leszek, viccelődik az egykori szenátor Agorius Praetextatus. Alexandriai Szent Cyril nehézségekbe kerülve amiatt, hogy erőszakosan elbánt ellenfeleivel az efézusi zsinaton 431-ben, képes volt ezután nem kevesebb, mint 2500 Liberius értékű aranyat adni a konstantinápolyi hivatalnokok megvesztegetésére. A papság irigylésre méltó gazdasági pozícióra tett szert. Nyilvánvalóan érthető, hogy az elnyomatás, a küzdelem, az üldözés során között minden ember vágyik arra, hogy megpihenjen, megnyugodjon, békessége legyen. Itt azonban sajnos többről van szó. És ezt a többet az ige ezzel a hasonlattal, ezzel a bibliai párhuzammal leplezte le. Arról a többről van szó, hogy azok az emberek, akiknek a kezükben volt az Isten igéje, akikre az Isten azt a felelősséget bízta, hogy az így szól az Úr világos szavával utat mutassanak a nehézségek között. Azok az emberek nemhogy nem mutattak utat, hanem személyes anyagi előnyökre tettek szert, elcsábíthatóak voltak ilyen módon, és azok az emberek gyártottak ideológiai alapot ahhoz, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a pogány kultuszokat és a kereszténységet. A keresztények nem azt akarták megmutatni, hogy hogyan lehet megtérni Krisztushoz, és milyen változtatást jelent ez a megtérés, gyökeres változtatást jelent a megtérés az ember életében, hanem azt igyekeztek kimutatni, hogy tulajdonképpen a pogányság és a kereszténység között vannak kapcsolódási pontok, és szimbólumokat összekötni. Az egyik ilyen nagyon megragadható, kézenfekvő szimbólum volt a napkultusz, és az a gondolata a Bibliának, hogy én vagyok a világ világossága. A nap a világ világossága, Krisztus, én vagyok a világ világossága. A napkultusznak az ünnepnapja volt a vasárnap, Krisztus vasárnap támadt fel, és ezen a ponton szépen össze lehetett passzítani, és egybe lehetett foglalni. Bálám tanításának a lényege az volt, hogy hívják meg, keverjék össze Izrael Isten tiszteletét, az Izrael Istenét tisztelők vegyenek részt a pogány bálvány Isten tiszteleteken. Most ez annyival körmönfontabban jelentkezett, hogy nem nyíltan a pogánysághoz hívták őket, hogy vegyenek részt a kultikus paráznaságban, hanem ideológiát gyártottak ahhoz, hogy tulajdonképpen a pogányok ugyanannak az Istennek a tisztelői, és a jelképeiknek van bibliai tartalma, és nincsen ellentét a pogány bálványkultuszok és a bibliai istene között. Elég döbbenetes ez a dolog, a bibliai így értékeli ezt a történelmi fordulatot, ezzel az egy jelképpel, ezzel az egy történelmi párhuzammal megmutatja azt, hogy az Isten hogyan látja ezt a helyzetet. Hitehagyásként látja, árulásként látja, amelyben az Istenhez hűséges emberek hűtlenséget tanúsítottak, személyes anyagi előnyökért, és ők voltak azok, akik mindennek, a változásnak az ideológiai alapját megteremtették a tömegek számára. Még egy részletet szeretnék Jelenések könyvéből olvasni, mielőtt befejezném ezt az előadást, méghozzá a folytatást, és azért szeretném a folytatást is ideidézni, mert igaz, hogy az már hosszabb időszakra, nem csak a negyedik századra, vagy már nem a negyedik századra vonatkozik Jelenések könyvében, hanem későbbi évszázadokra, ahogy maga a levél is érzékelteti, hosszú időre vonatkozik ez a következő levél, a tiatirai gyülekezetnek írt levél. Azonban ami miatt szeretném idézni, az egy másik párhuzam, másik történelmi kép, ahol ugyanezeket a kifejezéseket olvassuk, mint Bálám kapcsán. Ezt mondja a 20. versben, a második fejezet 20. versében. Van valami panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Ugye itt ugyanezt a végeredményt nevezi meg az ige, mint Bálámnál, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Itt azt mondja, hogy Jézabel tanítja az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Ez az újabb kép, ez Izrael királyságának az idejéből származó kép, az egyik legmélyebb hitehagyás, vagy mondhatjuk így, hogy a legmélyebb hitehagyásnak az idejéből származik, amikor Akháb áthágva az isteni rendelést egy szídoni királylányt vesz feleségül, ezt a bizonyos Jézabelt, aki nemhogy nem csatlakozik Izrael kultuszához, hanem egyenesen magával hozza a saját kultuszának a képviselőit, a papjait, és ebből az időszakból olvashatjuk azt a tudósítást, hogy a király asztaláról étkeznek a bálványkultuszoknak, a baálkultusznak a papjai, és az asera kultusznak a papjai, miközben ugyanebben az időben halálra üldözték az Isten prófétáit. Tehát az a romlás, az a változás, amely elindult a IV. Században a kereszténység történelmében, és ahol ketté szakadt a kereszténység, de nem egyszerűen, hogy így mondjam, bizonyos tanok mentén szakadt ketté a kereszténység, hanem az egyik legfontosabb kérdés tekintetében tudnélik, hogy az Isten országa ezen a földön megvalósuló birodalom lesz, és ezért lehet az államhatalommal szövetséges a kereszténység ennek a célnak az elérése érdekében, vagy pedig az Isten országa az egy eljövendő ország, amely előttünk van, amely úgy fog eljönni, hogy minden más birodalmat az Isten felszámol, és azoknak a helyébe lép az Isten országa az Isten ítéletét követően. Ezért nem-e világi az Isten országa, nem-e világi eszközökkel kell harcolni érte, a keresztényeknek a türelmet, az Isten iránti engedelmességet, az alázatot és a szeretetet, valamint az Isten az ő beszédét adta a fegyverül. Ez a kétféle kereszténység ekkor jött létre. Bizonyos források szerint, például a valdensek innen származtatják az eredetüket, a 4.-5. században húzódtak föl az Alpokba azért, hogy hitvallásuk szerint élhessenek. Üldözve is voltak évszázadokon keresztül egyébként ők. Nos, ehhez képest ez az újabb kép, a Jézabel királynőnek a képe, ez annyival rosszabb, hogy így mondjam, annyival súlyosabb, még mindig ugyanarról van szó, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak, legyenek hűtlenek az Istenhez való szövetség iránt, Annyival rosszabb, hogy itt még azt is elmondja, hogy ekkor már állami pénzen terjesztik a hamisat, és állami eszközzel üldözik az Istenhez hűségeset. Ide jutott. Elindult a változás, és a végén ide jutott. Állami pénzen finanszírozták annak a kereszténységnek a terjedését, amely szövetséges viszonyt ápolt a világi hatalommal, és állami hatalmi eszközökkel üldözték azokat, akiket eretnekeknek bélyegeztek, mert másként gondolkoztak bizonyos kérdésekben, például ebben a kérdésben is. A Biblia tehát ezzel a két képpel értékelte ki számunkra ezt a változást. Nagyon sokat mondó képek ezek. Bálám tanítása, aki megtanítja a világi uralkodót, Bálákot, hogy hogyan kell közösségre vonni az izraelitákat önmagával, és így biztosítani az átkot. És Jézabelnek a képe, aki pedig Izrael uralkodója volt, és eltökélt volt, hogy felszámolja az Isten tiszteletét Izraelben, és a helyébe lépteti a bálványkultuszt. És ennek érdekében állami pénzen a saját asztaláról etette a bálványprófétákat, és üldözte az Isten hűséges gyermekeit, az Isten prófétáit. A kérdés, amit felvetettem, az volt, hogy közelebb jutott-e a kereszténység a küldetése betöltéséhez. Úgy gondolom, hogy ez a két kép, ez nagyon világos választ adott erre, hogy az Isten hogyan értékeli ezt. Lehet, hogy emberek azt mondják, hogy ennél csodálatosabb dolog nem történhetett a kereszténységgel, mint hogy hatalomhoz jutott és befolyása lett a társadalomban, mert lám-lám a kereszténység, hogy így mondjam, kötelezővé vált, és mindenki keresztény lett, teljesedett Krisztus misszió parancsa. De hogyha ezt a két bibliai képet beazonosítjuk, helyére tesszük, elhelyezzük a történelemben, akkor azt a szomorú tényt kell megállapítanunk, hogy a kereszténység történelmének a legsúlyosabb időszaka következett ezután. Ez a változás, ez nem közelebb vitte a Krisztus munkáját az egyház küldetésének a betöltéséhez, az evangélium hirdetéséhez, hanem ez az egyik legnagyobb akadálya lett a valódi kereszténység terjedésének, mert egy hamisítvány lépett a helyébe, miközben Sátán átvette az irányítást, és a saját eszméit hozhatta be a kereszténységbe. Ezeket, hogy így mondjam, nem én állapítom meg, nem az én véleményem erről a kérdésről, ezt a Biblia ezzel a két képpel kimondja, és kiki utána járhat és végig gondolhatja, hogy így van-e ez, illetve ha most kezd erről a kérdésről gondolkozni, akkor szempontot kaphat, hogy vajon miért ítélte az Isten így ezt a fordulást, ezt a fordulatot a történelemben.